belga Saint-Trudienhez igazolt. Játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, az 1978-as és 1982-es világbajnokságon. Olimpiai aranyérmet 1968-ban Mexikóvárosban nyert. Fazekas László 78 éves volt. Végül az időjárásról. Ereinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak a hőmérsékleti értékek.
5 perc elmúltat óra.
Hajnaltáj. A műsorvezető Belényi Barbara.
Ma van a Planetáriumok világnapja, a következő napokban országszerte csillagászati és ismeretterjesztő programokkal készülnek, például Győrben, a Bükki csillagdában, Óbudán, Pécsett és a Kecskeméti Planetáriumban is. Érdemes az internetet böngészni. Most pedig röviden arról, hogy mivel várjuk Önöket a Hajnaltáj első fél órájában. Hulladékból hasznos anyag. Hosszú évek után ismét lesz gyapjú fesztivál a Hortobágyon.
Lesz kézi birkanyírási bemutató, kipróbálni, hogyan lehet rokkán fonni. A szövőszéket használhatjuk, tűnemezelési bemutató is lesz.
Aztán különleges ritkaságot, parókás őzbakot lőttek ki Somogyban, és bár sokan sajnálják, a szakma szerint indokolt volt.
Parókásbak komoly gondja van az életével, nagyon keveset mozog, eszik, hónapokon vagy egy éven belül elpusztul. Szerintem megváltás, hogyha vadász meglövi.
És újabb szaporító telepről érkezett bejelentés, ahol borzalmas körülmények között tartottak kutyákat. Sokan nem is sejtik, milyen helyről vásárolnak kölyök kutyákat. Az illegális telepekről 17:30 előtt szólunk. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő a héten Füredi Zsolt. Bajban vannak a hazai kőrisek, a Bükkben és a budai hegyekben is, különösen a normafánál gyakoribbak a fakidőlések és pusztulások. Részletek a Hangtárban.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A gerecse és a vértes lankáin sétálva gyakran találkozhatunk egy különleges fafajjal, amely nem csak a magyar táj szerves része, hanem az európai és észak-amerikai mérsékelt égöv egyik legelterjedtebb nemzetsége is. A kőr is, ahogy a népdalban is megéneklik, túl a Tiszán, Devecserben is előfordul. A magyarországi erdőkben három jellegzetes típusa fordul elő, a hazai kőrisek azonban bajban vannak, egy fertőző gombás megbetegedés miatt. A kőrisvész országszerte mindenhol jelentkezik, ahol magas, illetve magyar kőris található, mert ez a két őshonos faj, ami leginkább érintett. Limp Tibor, a Vértes Erdő ZRT Gerecsei Erdészeti Igazgatóság erdészeti igazgatója.
Az első tünetek a hajtásokon jelennek meg, a kérgen is lehet látni, de elsősorban a hajtásokon. Azok a fák, amelyeknek a koronája visszaszáradás jeleit mutatja, azok szinte egyértelműen sejtetik ezt a betegséget, rövid idő alatt elpusztítja a fát.
Nagy kár érte, ugyanis ezt a kifejezetten szívós, mégis rugalmas fát sűrűsége és fizikai tulajdonságai miatt a meglehetősen kemény kategóriába sorolják. Az 1977-es tudósítás éppen azt a helyzetet mutatja be, hogy amikor a Tiszatavat létrehozták, akkor a mederből nagy mennyiségű kőrisfát is kitermeltek.
A kőris, nyár, tölgy, bükk és számos más fafajta keresett exportcikk, de értékes a hazai faiparnak is.
S bár nehezen hasad, megmunkálva rendkívül tartós szerkezeteket alkot. Boglári Zoltán, a Vértes Erdő ZRT kommunikációs vezetője a magyar, illetve a magas kőrisről beszél.
A faanyag egészen kiváló, ugye sűrű szövetű és rugalmas is, ezért a sportszergyártás is célterülete, ha lehet így mondani. Például síléccek is készültek belőle, nyilván most már korszerűbb a technológia, de régen sok ilyen tárgy készült belőle.
Még a repülőgép gyártásnál is felhasználták a kőrist, egyes modelleknek a propellerei készültek ebből a fából.
Tehát olyan fizikai tulajdonságai vannak, ami alapján ezeknek a kemény feltételeknek megfelel.
A harmadik hazai kőrisfajnak, a virágos kőrisnek a törzsátmérője és magassága meglehetősen kicsi. A virágos kőris leginkább a dolomitos, illetve mészköves területeket kedveli, ezeken a helyeken él.
Olyan termőhelyeken, sziklás vásztalajokon, ahol teljesen más a dimenziója és a mérete, így a virágos kőris egyébként csak tűzifaként hasznosítható.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Az átmeneti lehűlés ellenére a következő napokban folytatódik a meleg idő, növekszik a záporok kialakulási esélye, igaz nem mindenhol, de akkor nézzük, milyen az idő a Kárpát-medencében. Bécsben 17 fokos a hajnal, Grácsban 16 fok van, Pozsonyban erősen felhős az ég 17 fokkal, Kassa 15 fok, Ungváról nem érkezett adat, Kolozsváron 12 fokot mértek, Aradon 16-ot, Újvidéken borult az ég 17 fokkal, Zágrábban és Ljubljánában 13 fokos a hajnal, végül Csíkszeredában 6 fok van. És 4 perc múlva lesz 4:30. A gyapjút értéktelen nyűkként tartják számon a jutartók, sőt, veszélyes hulladéknak számít, holott számtalan lehetőség van az ősi természetes anyag feldolgozásában, nem csak kiváló hang- és hőszigetelő, de készülhet belőle ágynemű, kalap, táska és még öltöny is. Erre hívják fel a figyelmet a hétvégén Hortobágyon, ahol hosszú évek után ismét lesz gyapjú fesztivál. Egy kis kevcsináló Gyarmati Pétertől.
Álmodni sem lehet jobb helyszínt a rendezvénynek, mondta a Gyapjú Fesztivál ötletgazdája. Bresszienski Zsuzsanna azt mondta, 2013-ban civilek hívták életre a fesztivált Veszprémben, saját zsebből rendezték meg. Zsuzsanna még a rokkát is megtanulta használni.
Többenten tapasztaltam, hogy itthon kiveszett ez a gyakorlati tudás, de skandináv országokban, angolszász területeken nemhogy nem merült feledésbe, de az eszközök komoly műszaki fejlődésen mentek keresztül. Ez egy működő példája annak, hogy hogyan lehet a hagyomány továbbra is korszerű. És itthon az adottságok továbbra is rendelkezésre állnak, mert van jutartás továbbra is, viszont a gyapjút a gazdák értéktelen nyűként tartják számon. Nincs bejáratott útja se a feldolgozásnak, se a megsemmisítésnek. Szerettem volna felhívni a figyelmet a gyapjúnak a helyzetére, népszerűsíteni a kézi feldolgozásnak a lehetőségét, illetve egy olyan platformot szerettem volna, ahol mindenki a jutartótól kezdve a gyapjú érintettek, és végül a célközönség, aki gyapjúból készült termékeket szeretne használni, gyapjúfonallal szeretne kötni magának, vagy gyapjúruhákat szeretne hordani. Tehát, hogy ők egy közös platformra legyenek összeterelve, ahol lehet egyeztetni a piaci igényeket, a valós lehetőségeket, és szó legyen róla, beszéljünk róla, hogy mire lehetne jutni azzal, ami eleve adott itthon.
A kezdeményezésnek a COVID-19 járvány vetett véget, és később már nem volt erő újra kezdeni. Aztán nemrég a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai úgy döntöttek, hogy újra megrendezik a fesztivált. A szándék ugyanaz, mint korábban, mondta Danyi Zoltán, az igazgatóság osztályvezetője, a gyapjú útját bemutatni a nyírástól a késztermékig.
Beindítjuk a kártológépet a kézműves udvarunkban.
Mondjuk el, hogy mi ez a kártológép.
A kártológéppel a tisztított gyapjút lazítják fel, egy ilyen laza paplan képződik, mely paplan később alapanyagul tud szolgálni a további felhasználáshoz, akár a fonalkészítéshez, akár a nemezeléshez, kalapkészítés például. Tehát
akkor kézzelfoghatóan meg lehet nézni azt, hogy mit készíthető a gyapjúból.
A bemutatók mellett majd kézművesek is árulják portékáikat, sőt, ők is fognak bemutatózni, így a kalapkészítés is meg fog jelenni a vásárba többek között. Lesz lehetőségünk kipróbálni, hogyan lehet rokkán fonni. A szőlőszéket használhatjuk, részt vehetünk klasszikus nemezelésbe, tűnemezelési bemutató is lesz. Lesz olyan, aki élőkovács műhelye jön, lesz olyan, aki lőcsösszekére, szekért, kereket lehet összerakni, szétszerelni. Nemezjurta fog felépülni annak során, sőt, mi több. A klasszikus, hagyományos módszerre készült nemezelésből azt fogjuk bemutatni, amikor egy ló húz egy hengert, a henger köré lesz tekerve a tisztított gyapjú, és ebből forró víz és a ló igáserejének kihasználásával, hogy henger köré tekerve tömörödik, a nap végére lesz egy olyan nemezlemez, ami annak a a jurtának, amit reggel már összeraknak a nádudvari kézműves iskolások, egy alkotó eleme is lehet egy másik, vagy ahhoz hasonló jurtának az alkotó eleme, tehát egy ilyen oldalfal lemez. Ez is egy látványos dolog, lesz kézi birkanyírási bemutató.
Természetesen lesznek juhúsból készült ételek, vásár, játszóház. Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság igazgatója szerint az egyik legfontosabb feladata egy nemzeti parknak, hogy tanítson.
Azt gondolom, hogy ez a rendezvény arra jó, hogy átfogóan meg tudjuk mutatni, mi volt a múltja, mi a jelene, és remélhetőleg mi lesz a jövője a gyapjúnak. Reméljük, hogy ezzel segítünk azoknak az embereknek, akik jelenleg is juhokkal, kecskékkel foglalkoznak, mert felértékelődik az a tudás, és ez a termék, amiket ők előállítanak. A gyapjúnak azt gondolom, ez a legfontosabb mondani valója.
4:60. Apa és fia klasszikus gazdálkodók, hiszen van medgyesük és erdőtelepítésük is. Ugyanakkor a profiljuk másik része a vadgazdálkodás, amely szoros összefüggésben van a tájegység gazdálkodásával. Hajzer Lajos édesapjától vette át a feladatot, majd fia Szabolcs kapcsolódott be a munkába, de már magasabb szinten és más szemlélettel. A családi gazdaságokat bemutató sorozatunkban Zsoldos Barnabás Nyírbogdányba látogatott.
Kéken születtem, Hajzert anyán, beleszülettem a természetbe. Nem nagyon kellett inspirálni engem ebbe az irányba, szépen belenevelt apa is, meg beleneveltem magam is ebbe a szakmába.
Ebben az időben nem saját gazdaságok voltak, hanem mondjuk a vadásztársaság vadgazdálkodása volt rábízva az idős Hajzer Lajosra, majd utána fiára is, és mikor fordult abba az irányba ez az egész munka, hogy saját gazdaságban gondolkodott Hajzer Lajos.
Tulajdonképpen a vadászattal együtt ment a családi gazdálkodás is, mert volt gyümölcsösünk, később ültettünk 600 darab megypát, pénzt is kellett keresni, mert apám úgy mondta, hogy a vadőri fizetésbe beleszámolják a jó levegőt is, és a családi gazdaság úgymond ment a vadásztársasági munka mellett is. Ez elég régen volt, 75-ben kezdtem a szakmát, mind a mai napig dolgozom.
Szabolcs Csittül mellettem, apa beavatott téged is, ahogy ő tanulta.
Igen, a vadászattal való kapcsolat, ez olyan, hogyha van hozzá vére, akkor ez elragadja. Én is ezt a pályát választottam, csak úgy gondoltam, hogy azért nem árt, hogyha a végzettséget egy kicsit magasabb szintre emelem. Vadgazdálkodási szakmérnökként végeztem, hogy ha az élet úgy hozza, akkor legyen más alternatíva is. 15 évig dolgoztam én is hivatásos vadászként, mai napig is csinálom, most már ugye hobbi szinten ezt, mikor, melyik területen tudok besegíteni.
Kanyarodjunk a gazdasághoz. Volt megy, jött az akász szelepít, és csak gondolok valamire, vagy hogyan kezdődött?
Ez úgy kezdődött, hogy ugye egy generáció váltás után én nem a gyümölcs termesztés, termelés irányban gondolkodtam, hanem előbb egy kis mezőgazdaság, amellett erdőgazdálkodás, aztán most már látom, hogy inkább az erdészet, erdőgazdálkodás az, ami jobban passzol. Ezt ugye én vezetem, de édesapám is tagja. Lehetőséggel van a gazdálkodóknak őstermelői családi gazdaságokat kialakítani, és ebben gondolkodunk.
Akác a meghatározó fafaj?
Leginkább az akác, de most újításként csináltunk 8 hektár fekete diót. Van nyárfa is, de abban nem látok akkor a perspektívát.
És a vadgazdálkodás? Apáról tudom, hogy a Nyírbogdányi Vadásztársaság hivatásos vadásza, nincsenek kerítések, nincs határ. Tudja a szakember, hogy a területén milyen a vadállomány?
Először is a vadászterületet kell ismerni. Szinte a terület minden zegét, zugát ismerem. Meg kell felelni a vadászterületnek, a vadállománynak, magának a vadásztársaságnak, önmagamnak, a vadászati hatóságnak, a vendég meg legyen elégedve, amikor lemegy egy ilyen tavaszi bakvadászati szezon, úgymond megkönnyebbül az ember, összeteszük a kezünket, hogy aránylag jó sikerült.
Szabolcshoz fordulok, napi munkájában ez még nagyobb távlatokat jelent, mert tájegységi fővadász a hivatalos megnevezés, mekkora terület tartozik Szabolcshoz?
A tiszamenti vadgazdálkodási tájegység fővadászaként dolgozom, Agrárminisztérium alkalmazottjaként, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is 3 vadgazdálkodási tájegység van. Az én tájegységem az 122 ezer hektár, ez egy nagy terület.
Ha már apu említette itt az őszbakvadászatot, mit mutatnak, milyen a felrakás, szokták mondani?
Egyetfüggő ez, mint ahogy az emberek csontja sem egyforma, úgy az őszbakok közt is van, amelyiknek a csontja sűrűbb, erősebb. Már most is látszik, napi szinten virálunk le 60-80, sokszor 100 feletti darabszámú őszbaktrófeát átlagosnak mondanám.
Van kapitális is?
Én is levettem olyat, ami 150 pont felett van. Az aranyérem határa 130 pont, tehát a felett jóval kimagasló példány, 584 gram. Ez egy komoly trófea, és nem kis érték.
És maradjon még a vadaknál. Ritka, úgynevezett parókás őszbakot ejtettek el a Kaposvár közeli Baté határában. Az eset nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában. Ugyanakkor a szakemberek szerint az ilyen rendellenességgel élő állatok kilövése vadgazdálkodási szempontból indokolt lehet. Bátori Gyöngyvér beszélgetése.
A laikusok közül sokan különleges ritkaságként tekintenek a parókás őszbakra, és sajnálják annak kilövését. Sugár László vadbiológus, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszának professzor emeritusa ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a jelenség valóban rendkívül ritka, a háttérben súlyos hormonális rendellenesség állhat.
Ez azt jelenti, hogy a fejlődő agancsot ugye szőrös bőr fedi. Az más kérdés, hogy az ősznek ez, mivel télen már fejlődik, az agancs az egy ilyen sűrű és viszonylag hosszú, jó szigetelő télies szőr lesz, a szarvasbikánál meg egy ritka. Ha ez ilyen állapotban megmarad, tehát nem fejeződik be az agancs elcsontosodása és letisztítása, akkor ez lesz a parókás. Tehát az, hogy hónapokig vagy évekig, az már úgy marad általában élete végéig. Küllemileg is eltér, tehát az alakjában is eltér a normál agancstól, mert ez sokszor ilyen gumók rajta, mint a kelvirág. Sokkal nagyobb is lehet, tömege, a súlya az akár kétszer annyi, mint egy letisztított agancsnak. Ez egy akkor is élő szövet, tehát nedves és valamennyire elburjánzik.
Mitől alakulhat ki egyébként ez az elváltozás? Mi lehet a háttérben?
Az alapvető háttér az mindenképpen a hímnemi hormon, a herében termelődő tesztoszteron csökkenése vagy teljes megszűnése a tesztoszteron képződésnek. Tehát valamiféle here működési zavar, ami lehet esetleg toxikus hátterű is, lehet, hogy valami egyéb hormonális oka van, és lehet sérülés is. Évente 1-2-3 biztos előfordul az országba, csak nem mindig kerül nyilvánosságra, és az az érdekes, hogy az őszbaknál jóval gyakoribb, mint a gémszarvasnál. Gémszarvasnál évek telnek el, vagy évtizedek, mire ilyen legalábbis tudomásunkra jut.
Ugye a kilövés kapcsán a közösségi médiában többen is feltették a kérdést, hogy miért kellett elejteni ezt a különleges állatot. Mi erre a szakma válasza?
A parókásbakról azért már régóta, évtizedek óta tudjuk, hogy komoly gondja van az életével, nagyon keveset mozog, valószínűleg nincs is nagyon étvágya, vagy nagyon keveset eszik, tehát keveset mozog, kis területen él, lehetőleg olyan helyen, ahol jó búvóhelye van, és emiatt ritkán is látják. Mert ugye kis terület, meg keveset mozog, meg rejtett környezet, nem is él sokáig. Feltehetően hónapokon belül, vagy egy éven belül el fog pusztulni. És hát az élete az nyilván egyre nehezebb lesz. A szaporodásban, párzásban már biztos, hogy nem vesz részt, az agancsát soha nem fogja letisztítani, tehát valószínűleg nem is egy kellemes állapot neki. Igazából most, hogy ő úgy pusztul el magától, vagy könnyű zsákmány egy rókának, vagy sakának, vagy kóborkutyának, az egy más dolog, de egyébként szerintem megváltás a számára az, hogyha a vadász meglövi. Ez egyáltalán nem egy állatvédelmi elítélendő dolog, hogy most meglőtték azt a parókás őszbakot.
A szakemberek hangsúlyozzák, az ilyen rendellenességgel élő állatok elejtése nem csak az adott egyet, hanem a vadállomány egészségének és genetikai állapotának megőrzése szempontjából is fontos.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rendszeresen kapnak bejelentéseket szaporító telepekről az állatvédő szervezetek. Legutóbb Baranya és Pest vármegyében bukkantak rá borzalmas körülmények között tartott állatokra. Itt oltás és szabad mozgási lehetőség nélkül éltek a kutyák egymás között szaporodva. Pilisi Csenge riportja.
Iszonyatos, borzalmas körülmények, soha életemben nem láttam még ilyet. Volt bent több macskatetem is, szanaszéjjel. Közben megléptem bele a másikba, tehát az meg a lábam alatt.
3 évvel ezelőtt lakossági bejelentést követően mentek ki a gyöngyösi szaporító telephez, mesélte akkor az önkormányzat ebrendészeti telepének vezetője Palotai Dóra.
Volt olyan boldog, akinek izomsorvadása volt, ők valószínűleg bezárva voltak valahol, nem tudtak mozogni. Nagyon sok ki volt száradva. csontba, csontsoványok, hát ott a két boxernek az összes létező csontja ki volt. Szörnyű volt. Térdig meg derékig jártunk a szemétbe, az ürülékbe. A patkányok rohangáltak a szemét alatt a lábunknál. A kutyák betegen mind egytől egyik orvosi ellátásra szorult, tehát daganatos volt köztük, törött lábú, régi törési sérüléssel nem került orvoshoz. Akik uszkárnak voltak a kiskönyvbe beírva, meg nem mondtam volna, hogy uszkárok.
Az, hogy ez egy szaporító telep, ez azt jelenti, hogy tenyésztett kutyákat tartottak itt?
Igen, mert tenyésztőtől voltak vásárolva.
Tehát értékes kutyákról
értékes
beszélünk.
Értékes kutyákról beszélünk, igen, ezek nagyon drága kutyák, ezek több százezer forintos kutyák.
És mégis így hagyták ilyen állapotban őket?
Igen, amit mai napig nem értek. Nem tudom elképzelni, hogy ebből az állapotból milyen kiskutyák születnek. Bár állításuk szerint nem születtek kiskutyák, amit én kizártnak tartok, mert ahol 35 darab ivaros kutya van, és nincsenek külön elkülönítve ketrecbe, abból kiskutyák.
Kutyák nyúlketrec méretű ketrecekben, vaksötétben vagy életveszélyes utánfutóban, rövid láncra kikötve, csip és védőoltások nélkül. Legutóbb néhány hete Pest vármegyében mentettek ki 130 kutyát egy állattartó telepről az állatvédők, mondja Kapin Richard, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány vezetője.
Folyamatosan minden héten jön legalább 3-4 vagy szaporító telep, vagy olyan telep, amiket külföldiek tartanak fönn, külföldi szervezetek ide kempészik, vagy ide hozzák be az állatokat, és feketén itt Magyarországon karanténozzák ezeket az állatokat, és nálam nyilván ezek vagy kapnak csippet, oltást, és akkor úgy kerülnek tovább külföldre, vagy pedig kitempészik őket az országból. Nagyon sok szaporítótelep is van, sajnos még mindig Magyarországon.
És miért veszélyesek ezek a szaporítótelepek?
Nagyon olcsó, ilyen 100-150 ezer forintokért tudnak venni yorkikat, csivavákat, vagy éppen az adott divatnak megfelelő kutyákat az emberek, és abszolút be vannak kapva, mert ugye ezek a kutyák nincsenek genetikailag leszűrve, nem tudják, hogy akár a szülők vagy a nagyszülők azok milyen problémával, milyen betegséggel voltak ellátva, és ugye eladják ezeket a kölyköket, megveszik a gyanútlan átvevők, és utána pedig iszonyat sok pénzt költenek ezekre az állatokra, akiknek a nagy része amúgy utána sajnos elpusztul, illetve olyan körülmények között vannak ezek az állatok tartva, ami borzadály. Ugye nem is olyan régen házi szaporító telepet számoltunk föl, és Budapest 14. kerület és 40 négyzetméteren élt 11 kutya, meg egy 11 hónapos kislány, amilyen nagy portka volt. Szóval egyszerűen a felelős állattartás az Magyarországon még mindig nagyon sajnos a békefeneke alatt van. Mi erre próbáljuk felhívni a figyelmet. A célunk az az, hogy az állatok azok normális körülmények között éljenek, és a törvények legyenek betartatva, ami Magyarországon a magyar állatvédelmi törvények megfelelnek.
Mávinfo.
Felhat előtt 2 perccel friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Az útrakelőknek jó hírem van, zavartalanul jelentősebb késés nélkül indult az országban a vonatforgalom. A Salgó-Tarjáni vonalon vasárnapig tart a karbantartás, 60 és Somoskőújfalu között pótlóbuszok közlekednek. A Szurdokpüspökiben lévő vasúti átjáró átépítése miatt a buszok útvonala módosul ma estétől, ekkortól a teljes útvonalon közlekedő pótlóbuszok már nem érintik Szurdokpüspökit, oda Pásztorról állomás pótlóbuszok indulnak majd. A békésebb a Vésztő vonalon is átjáró átépítést végeznek, ezért majd Gyula és Kötegyán között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Hétvégi előrejelzés. A rákos rendezőt érintő vonalakon jelentős korlátozás lesz péntek estétől vasárnap estig, ezért az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati helyett Angyalföldre, míg a veresegyházi vonatoké Rákospalota Újpestre kerül át. A szobi vonalon is módosul majd az előváros és a nemzetközi vonatok menetrendje, illetve végállomása is. Részletek a MÁV honlapján olvashatók. Jó utazást kívánok!
Hírek. 1 perc múlva lesz 17:30. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja, Hajnaltáj, a mikrofonnál Belényi Barbara. Újabb nemzetközi elismerést kapott a Soproni Egyetem Cardiffban, amellyel a világ legzöldebb és legfenntarthatóbb egyetemei közé sorolták. A rangos minősítés mellett felkérték a The Green Organization nemzetközi non-profit környezetvédelmi szervezet hivatalos nagykövetének is. Hamarosan a részletek, előtte azonban jöjjenek a hírek. A stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Harcsás Gergely nevében is.
Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél vesztegő óceánjáró két utasának a szervezetében. Az Argentinából kifutott holland hajóutasai közül eddig hárman haltak meg, és többen megbetegedtek, közülük többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Több választást is tartanak ma az Egyesült Királyságban, Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági szavazás lesz. A közvéleménykutatások alapján a Keir Starmer vezette munkáspárt támogatottsága jelentősen csökkent a 2024-es parlamenti választás óta. Így a kormánypárt Skóciában és Walesben is elveszítheti eddigi domináns szerepét. Közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket, a jegyzőket és az új miniszterelnököt is. Közeledik az ESZI a bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az ESZI a rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Végül az időjárásról. Eleinte borult lesz az ég, majd délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként viharossá fokozódhat. Napközben 20-25, késő este 12-20 fok valószínű. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a hajnaltáj Belényi Barbarával.
Sopronban 14 fokos a hajnal, Budapesten 14 fok van, Győrött 16 fok, Mosó-Magyaróváron, Pápán 15 fok, Szombathelyen 12 fok, Székesfehérváron 14 fok van, 13 fokot mértek Szentgotthárdon, Zalaegerszegen és Veszprémben, Keszthelyen és Nagykanizsán, illetve Kaposváron is 15 fokot, Siófokon 16 fok van, 14 fok Pécs, Paks és Baja, Kecskeméten 17 fokot mértek, Egerben 16 fokot, Széchenyben 14-et, Miskolcon 17 fokos a hajnal, Szolnokon és Karcagon 15 fok van, Debrecenben 12, Nyíregyházán 16, Záhonyban van a leghűvösebb, mindössze 11 fokot mutat a hőmérő, Szegeden 16 fok van, Békéscsabán 15, Kékestetőn erős délnyugati szél fúj 10 fokkal. 2 perc elmúlt 5:30. Most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Hiába indult ígéretesen az őszi vetés, ha nem jön jelentős csapadék, gyenge és korai aratásra számíthatunk.
Sajnos az árpánál van egy rendkívüli dolog, hogy kikalászolt az árpa, ez nekünk új. Lehet, hogy nem kell a péterpát megvárni, hanem június elején már aratás lesz.
Egerben újabb japán Miyawaki erdőt ültetnek, ezúttal egy iskola udvaron.
Pár év múlva az egy nagyon jó szabadtéri program lehet kijönni, és növényi fajokat és állatfajokat azonosítani. Komplex biológia órát el tudok képzelni.
6 óra előtt megismerkedhetünk Csepregi Attila küldetésével, aki a napokban vehette át az év agrárembere és az év szántóföldi gazdálkodója díjakat. Ha írnának nekünk, e-mail címünk még egyszer hajnaltáj@mtva.hu. A szerkesztő a héten Füredi Zsolt.
Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
Nyári hóesés a tavaszban. Sokak bosszúsága a nyárfa virágzása, amikor a vattaszerű termést szerte hordja a szél. A szöszös magra ráadásul sokan allergiások. Bozsik gazda felvételén a hatékony védekezésről hallhatunk.
Bogárdi Zoltán kertészmérnök kollégám egy nagyon fontos tényre hívja fel a figyelmet, ugyanis a nyárfa kétlaki növény, tehát külön vannak porzós és termős példányai, és a porzós fák, vagyis a hímivarú fák nem okoznak allergiát ilyenkor.
A nyárfa magnak ugyanolyan maggyapotja van, mint a gyapotnak, csak kevésbé használható, és szennyez. És az a furcsasága, hogy ez a női egyedeken van csak, és a nyárfa kétlaki. Tehát a hím egyedek nem termelnek ilyen gyapotot, és nem is érte értem, hogy a város miért szenved ennyire ezektől a nyárfáktól, holott adva van a lehetőség, ha mindenáron nyárfát akarnak telepíteni, bár nem vagyok nagyon nyárfa hívő.
Miért?
Nem kimondottan kertépítészeti anyag.
Végül is egy nagyon gyorsan növő fa, és hogyha mondjuk valaki egy ilyen gyorsan növő árnyékvető fát akar a kertjébe, ha bár ugye nem haszonfa, akkor végül is nyárfát is választhatna, de szavába vágtam, hiszen vannak külön porzós, külön termős példányok. Porzós példányok nem okoznak ilyen gondot.
Így van, egyébként igazat adok abban, hogy a nyárfa tényleg gyorsan nő, és itt van a lehetőség a váltásra is. Néhány éven belül tulajdonképpen ki lehetne cserélni nem szennyező, nem allergén nyárfa egyedekre a mostani női egyedeket. Tekintettel arra, hogy a nyárfa rendkívül gyorsan nő, és a faiskolák szaporítják is a hím egyedeket is.
Lehet vegetatív úton szaporítani, ugye? Akkor ez van ilyen kísérlet, vagy tapasztalata?
Nem, hát ez bevett gyakorlat. Így szaporítják. A nyárfát dugványról szaporítják, és a sima dugványok 2 méteresre nőnek őszre, úgyhogy hihetetlen gyorsan nő. Tehát egy pár éven belül, ha esetleg szakaszolnák a lecserélési területet, le lehetne cserélni az összes nyárfánkat olyanra, ami nem allergén.
Ez volna a titka, tehát nem magvetésből kellene szaporítani, amikor nem tudjuk, hogy fiú lesz-e vagy lány, porzós vagy termős, hanem itt biztosra mehetünk, vegetatív szaporítás, dugványozás, bevált módszer, ezt kellene alkalmazni, ez lenne akkor a csere lehetősége.
Hát ezeket az erdészeti faiskolák milliós tételbe csinálják, úgyhogy semmi szakmai oka nincs annak, hogy nem váltunk.
Kellene tudatosítani, hogyha szépen folyamatosan lecserélnék a női egyedeket 10-15 éven belül, mert a nyárfa nem olyan hosszú életű növény, ezt meg lehetne oldani Magyarországon, ezt a kérdést.
Rövidebb időn belül is meg lehetne oldani. Segítsünk, ha lehet, hívjuk fel a figyelmet legalább, mert kertépítők ennek a szakmai fogásait simán tudják.
Tehát akkor itt az lehet, hogy nincs a tudatunkban.
Így van, pontos.
Porzós példányokat érdemes tehát nyárfából ültetnünk. Bozsik Józseftől továbbra is kérdezhetnek, üzenetrögzítős telefonszáma most is él 061-328-7300, és ne feledjék a Bozsik podcastokat sem, az pedig a mediaclick.hu felületünkön találják meg. Békés vármegyében 160 ezer hektáron vetettek az ősszel, ennek jelentős részében az egyik fő kalászos növényünket, a búzát. Az évelei csapadéknak köszönhetően szépen fejlődött a növény, de most alulról száradnak fel a búzatáblák, meséli Bozó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei igazgatóságának alelnöke. Horváth Szabolcs járt a kalászosban.
Örültünk neki a január-februári csapadéknak, megfelelő képpen a felső 30-40 centi föltöltődött, és ugye indultunk a március talajmunkákkal, ott ugye megmozgattuk, kicsit ki is szállítottuk, majd jött az április, és egy nagyon szűk 10 mm csapadékot kaptuk. Természetesen el lettek vetve a napraforgó kukoricák, csak sajnos kukorica még nem kelt ki, a napraforgó, amelyik kikelt, azt vagy a galambok, vagy a hideg, vagy a szárasság ki, és újra kellett vetni, úgyhogy hát a búzák meg az árpák, azok tényleg ígéretesen indultak. Még most határeset van, sajnos az árpánál van egy rendkívüli dolog, de hát most már hozzá kell szoknunk, hogy kikalászolt az árpa, ez nekünk új. Tehát lehet, hogy nem kell a Péterpát megvárni, hanem június elején már aratás lesz. Ez nem jó, mert kikalászol, nincs csapadék, nincs energia, ami a kalászt ki tudná teljes egészében, meg a szemet is ki tudná nevelni, úgyhogy már látjuk, hogy ez nem. A búza az még tartja magát, de mindenféleképpen egy-két héten belül egy komolyabb csapadéknak kell lenni.
Megnéztük itt a búzát alulról, és több helyen fel van száradva az alsó levelek, azok sárgák, elszáradtak. Ezt kinőheti-e maga az állomány, vagy mi történik itt? Mekkora problémát láthatunk?
Hát ezek jelzések igazából, talajdonképpen ez akkora probléma nem, de jelzés arra, hogy nincs a talajban nedvesség, ennek még nem kellett volna száradni az első levelet. A felső zászlós meg a többi levelek azok még egészséges, és akinek van valami adalékanyag vagy szentelt víz, akkor avval megfújja, és akkor lehet, hogy lesz egy kis bizalom, hogy a multivitamint, amit ki tudunk adni, akkor egészségesebb lesz. Gombabetegségeket nem találtunk, se az árpánál, se a búzánál, tehát ez a jelenség az, hogy az alsó levelek már elszáradnak, ennek még nincs ideje.
Milyen fejlődési stádiumban van most egyébként?
Kalászolás előtt van a szárba, meg bejött a búza, tehát van, ahol térdig ér, vagy annál nagyobb, és nagyon látszik most ugye a nedvesség hiánya miatt, hogy a talajszerkezet meg a talajállapot miatt ilyen szabálytalan foltok vannak, és ott le van törpülve, nem bokrosodott, és egy táblán belül egy olyan 4-5% is tapasztalunk teljesen szabálytalan módon, hogy ott letörpültek. A lényeg az, hogy csapadék kell a talajba, akkor az a gyökérzónába beszívódna, és akkor ebből ki tudna gond nélkül fejlődni a búza, meg az árpa is.
Tehát még mindig kevés a víz a földeken, különösen a délalföldön. Öröm, hogy hajnalban érkezett valamennyi csapadék. Az évek óta tartó szárazság miatt azonban legtöbb helyen 1,5 méter víz hiányzik a talajból. Az idei tél ugyanakkor meghozta a havat, ami javított egy keveset a szárazságon. Ennek következtében a mostani év lesz az első, amikor nagyobb területen vetnek napraforgót, mint kukoricát. Nagy Margit összeállítása.
Nagyon jó, és még nagyon bízok benne, hogy lesz még hó, és folyamatos nedvességet fog adni majd ez a talajnak, ahogy olvad.
A sándorfalvi Hevesi Ferenc a januári havazások idején örült a délalföldön ritkán látott hónak, ami kétség kívül jót tett a földeknek. Az őszi vetések azóta is szépen fejlődnek, bár a hómennyiség lehetett volna több is. Erről már Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke beszél.
Januárban volt egy komoly havazás, nem mezőgazdaság szempontjából, hanem a lakosság szempontjából egy jelentős havazás. Egy ilyen 30 centi hó esett, de ez egyébként ez 30 mm csapadéknak felel meg, tehát gyakorlatilag egy erős eső volt csak a januári eső, úgyhogy gyakorlatilag a tavaszt is egy elég komoly deficittel kezdtük már, és sajnos az elmúlt hónapban, itt áprilisról beszélhetünk, áprilisban átlagosan az elmúlt években 40-45 mm csapadék szokott esni, ez 5-6 mm volt idén. A márciusi hiányokkal, hogyha így összerakom, 70-80-100 mm csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy olyan állapotba kerüljenek a talajok, hogy megnyugodhassunk a vízkészletüket tekintve. Most olyan a talajállapot, ami június közepén szokott lenni víztelítettséggel. Erre a hét közepére azért esőket várunk, de reméljük, hogy nem ilyen gyors záporok, zivatarok lesznek, hanem egy kicsit csendesebb, áztató esők lenne szükség.
Meg kell említeni a szelet, ami szárította a talajt.
Nagyon korától jöttek a bőti szelek, vagy húsvét előttől, sütött a nap, elég magas volt a hőmérséklet, és folyamatosan ezek a szárító szelek 10-15 napig is volt, hogy sújtották a területet nagyon sok helyen, és nagyon sok területet kiszárítottak. Egy pozitív hatása volt ennek a tavaszi munkáknak, nem volt leállás, úgyhogy pár napon belül a komoly növények vetése befejeződik Magyarországon. Közel 800-850 ezer hektáron fogunk napraforgót vetni, kukoricát pedig ilyen 670-700 ezer hektáron. Ebben az évben lesz először az, hogy a napraforgó vetés területe megelőzi a kukoricát Magyarországon, ugye ez a klímaváltozás következménye.
Egy csongrádi gazdálkodó szerint a mélyebb rétegekbe nem jutott le a csapadék.
Hát a mélyebb rétegekben még nagyon nagy a csapadék hiány, de a felső rétegek már elég jó állnak a csapadékkal.
Ilyen körülmények között a kukorica termesztése szinte lehetetlen. Sokan úgy vélik, a napraforgó lehet az a növény, amiből a termesztők megélhetésüket tudják majd biztosítani. Ezt Nagy Zoltán, a Szegedi Gabonakutató nemesítési program vezetője nyilatkozta a Hajnaltájnak.
Az ember a termelhető növényeket nézi, és annak a profitabilitását a napraforgó az első helyen van.
Miért szeretik a napraforgót a gazdálkodók?
Nagyon jól megoldott az agrotechnikája, tehát könnyen vethető, könnyen betakarítható a gyomírtása, nagyon könnyen megoldható, nagyon sokféle hibrid elérhető különböző gyomírtási technológiákkal, és ez mind vonzóvá teszi ezt a növényt, szárazságtűrő, most ezért éljük a napraforgónak egy aranykorát.
A GOSZ a vegetáció kezdetén egy részletes vetési állapot felmérést végez. Ismét Petőházi Tamást halljuk.
Március 20-25-e környékén készültek el ezek a felmérések, de most ugye azt kell látni, hogy abban a jó arányok 60% körül voltak, ezek sajnos az elmúlt időszak időjárásának következhetően egy picit lemaradtak a fejlődésben a növények. Nagyon sok helyen jelzik a kollégák azt, hogy nagyon komoly bokrosodási problémák keletkeztek. Hát reméljük, hogy ha jobbra fordul az időjárás, akkor az őszi kalászok a jó időjárást meghálálják. Régebben volt ez a mondás, most a májusos aranyatér. Ezt már kiterjesztettük az elmúlt időszakban, április-május-júniusi eső, ami aranyatér. Sajnos azt kell mondanom, mert komolyra fordítva a szót, hogy a szántóföld növénytermesztés produktumát és versenyképességét a tavaszi időjárás határozza meg, úgyhogy nagyon várjuk azt, hogy esősebbre forduljon az időjárás.
Várható még eső a napokban szerencsére, egy perc múlva lesz 3:45. Csepregi Attila, agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök és precíziós mérnök, a Lajos Komáromi Agrárcégcsoport ügyvezetője, termelői és integrátori szerepben a mezőgazdaság meghatározó szereplőjévé vált. A napokban az Agrotrend csoport gáláján a szakmai zsűri döntése alapján a 2025-ös év az év agrárembere és az év szántóföldi gazdálkodója díjat is elnyerte. Benkő Andrea először arról kérdezte, hogy honnan hozta a föld szeretetét.
Az anyai felmenőim Lajos Komáromban jelentős gazdálkodók voltak, paraszt család. Az egész gyerekkorom arról szólt, hogy a mezőgazdasági gépek után megyek, a határba járok. A gépek által szerettem meg ezt az egész életformát, meg azért a családi ősöktől, amit kapott az ember. Olyan középiskolába mentem, ami növénytermesztés jellegű, tehát totál tudtam, hogy hova akarok menni. De ugye a szüleim TSZ-be dolgoztak, anyukám adminisztrátorként, apukám sertés, telepvezető és ágazatvezetőként. 95-ben jött meg az a lehetőség, amikor mondták a szüleim, hogy az otthon a háztájba tartott sertésekből befolyó összeget egyefene akkor költsük traktorra. És akkor 12 hektáron elkezdtünk gazdálkodni, akkor ezt iszonyatosan élveztem az iskola mellett. Amikor lett még egy ilyen rosszabb traktor, akkor tudtunk szolgáltatni is másoknak, akkor már bejött a képbe az öcsém is. Következő mérföldkő, a 99-ben volt egy pályázat, amit beadtunk ilyen fiatal pályakezdők támogatására, és ott egy sertés istálót és egy terménytárolót nyertünk. A stratégia, a vízió a fejemben volt, mindig csak ezen gondolkodtam azóta is. Mindig egy napra gondolkodok előre, egy évre, öt évre, egy 20 évre, szinte minden nap végigfut rajtam.
Csepregi Attila miután agrármérnök és növényvédőmérnök lett, a helyi gazdákat is segítette tudással, összefogással. 2012-ben terménytárolót csináltak közösen, aztán együtt dolgoztak a gépeikkel.
Őszi árpánk van, őszi búzánk, kukoricánk, napraforgónk, normál olajos napraforgó és étkezés napraforgót. Van sajnos cukorrépánk, és vetőmag termeléssel foglalkozunk, kalászos vetőmagokat és kukorica vetőmagot állítunk elő.
Miért mondja, hogy van sajnos cukorrépájuk?
A cukorrépa a növénytermesztésnek a nehéz ipara. Iszonyatosan komoly a növényvédelme, sok csapadék kell neki. Ritka az az év, amikor jövedelmezünk. Benne vagyunk egy kis területen, de egyelőre csak azt tudom mondani, hogy sajnos.
Mekkora az a terület, ahol gazdálkodnak most?
Ugye a Lajos Komáromi cégcsoport, ez több cégből áll. Olyan 3300 hektár szántóföldi növénytermesztést végzünk. Fizikailag egy picit arrébb van. Egy új cég, ami az érdekeltségi körünkbe került, ott van még 1000 hektár. Tehát efelett van 2000 hektár szellemi fizikai bérmunka. Bérmunkába szántást, vetést, aratást elvégzünk, amit kifizetnek nekünk, de meg is tervezzük, hogy mit kell tenni, milyen hatósági bevallások kellnek, stb. Azért mondom, hogy szellemi fizikai bérmunka. Efelett van még 3000 hektár idézőben részleges bérmunka. Megrendeli valaki a vetést, elvégezzük. Így összességében 8-9 ezer hektára van rálátásunk. Ezek a gazdák, akik körülöttünk vannak, akik barátok, ez a közösség, ha ezt nézzük, akkor ilyen helyintegrátorként is funkcionálunk.
Tovább akar még lépni ezen az úton?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ahhoz kell a legnagyobb tehetség szerintem, hogy az ember megtartsa és csak annyit fejlődjön, amennyit a világ fejlődik körülötte. Ez nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy fenntarthatóvá akarom tenni. Saját magam jól léte vagyom, az nem cél. Mert ha az cél lenne, akkor idáig se kellett volna eljutni. Nekem van egy ilyen álmom, hogy egy olyan cégezés, cégcsoportot hozzunk létre, ami nagyon innovatív, nagyon modern, és nagyon idő és válságálló. Egy ilyen mintagazdaságszerűség.
Sokan panaszkodnak a munkaerő hiányra. Ezzel hogy állnak?
A munkaerő a mai világban nagyon nagy probléma. Hallom egy csomószor, hogy majd a munkaerőt le kell csökkenteni, egyre automatizáltabb minden, nem csak itt, hanem az ipar is, és akkor majd egyre jobban átviszi az ember szerepét. Teljesen mindegy, hogy milyen automatizáltság lesz. Én akkor is azt gondolom, hogy az ember van elől, és én az emberbe hiszek, és az emberbe gondolkodok. Egy cégvezető az idejének a 60-80%-át a pszichológiával kell, hogy foglalkozzon. Olyan valódi közösséget tudjon építeni, amiben az emberek akarnak dolgozni és szeretnek dolgozni. Ha saját magukénak érzik az egészet, érzik, hogy egyfele haladunk, és ezt jó hangulatba, akkor az mindig ad hozzá. Bizalmat adok mindenkinek. A bizalomért az emberek a leghálásabbak, és ha jó közösséget teremt az ember, akkor az emberek ott szeretnek dolgozni, és akkor nincs a munkaerővel probléma, annak ellenére, hogy a mai világban munkaerő hiány van.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
4:53. Újabb nemzetközi elismerést kapott a Soproni Egyetem. A Carbon Reduction kategóriában elért rangos minősítés mellett felkérték a The Green Organization nemzetközi környezetvédelmi szervezet hivatalos nagykövetének is. Világszerte követhetik majd az egyetem oktatási programjait, kutatásait, fenntarthatósági törekvéseit. A világ legzöldebb egyetemei között tehát a Soproni. Részletek Bencsik Ildikótól.
A Soproni Egyetem világszínvonalú elismerést kapott Cardiffban a The Green Organization nemzetközi független non-profit környezetvédelmi szervezettől. Ez az a szervezet, mely évtizedek óta ösztönzi a jó gyakorlatok bemutatását a világ elhivatott és fenntarthatóságot fontosnak ítélő közösségei számára. A Soproni Egyetem a Green World Environment Award Global Silver díjat kapta meg, amelyet a világ legzöldebb és legfenntartható vállalatainak, egyetemeinek, illetve közösségeinek ítélnek oda, immáron 20 esztendeje. Az esemény a globális környezetvédelmi kiválóság egyik kiemelkedő fóruma. Elekné dr. Fodor Veronika, a Soproni Egyetem agyuntusa.
A Soproni Egyetem 2026. április 13-án vette át a Cardiffi kastélyba Walesbe ezt az elismerést, és itt egy szilver fokozatot kaptunk, illetve azt a törekvéseinket fenntarthatósággal kapcsolatos eredményeinkért, illetve a beadott programunkkal kaptuk meg. A Green World Environmental Awards-ra, ugye erre a díjra, amire mi is jelentkeztünk, erre több mint 500 szervezet, közösség, illetve intézmény volt, ami pályázott Magyarországról. Mi voltunk az egyetlen olyan egyetem, aki pályázott, és ugye ezt a Silver díjat meg is nyertük. Ez a pályázat összefoglalja az eddigi eredményeinket, és ez a klímapozitív mesterhármas lépések a fenntartható jövő felé programot takarta. Ez három lépésből áll. Ugye ez összefoglalja, vagy magába foglalja magát a kibocsátás csökkentést, illetve a szén megkötést is, tehát ezzel a kettő tevékenységünkkel pályáztunk. Ez a mesterhármas pedig magába foglalja egyrészt a fosszilis alapú energiatermelést, illetve kibocsátás csökkentés helyett a biomassa kazánoknak a meglétét, az épület energetikai korszerűsítéseket, illetve a napelemeket. Másrészt ide tartoznak még a hűségerdő által a szénmegkötésnek a biztosítása azzal, hogy minden évben a hallgatóink után egy fát ültetünk, ez a szénmegkötést erősíti, illetve harmadik lépésként még a környezetbarát fenntartható közlekedés mobilitást is ide vesszük, amiben igyekszünk minél jobb eredményeket elérni. Ez bizonyítja azt is, hogy most már harmadik éve megkaptuk a kerékpáros barát munkahely elismerést is.
A Soproni Egyetem már adottságait tekintve is kiemelkedő, hisz a kampusz egy botanikus kertben található, így már maga a környezet is adott, hogy egy zöld egyetem működhessen a helyszínen.
Eleve jó megítélése van annak, hogy itt vagyunk a Soproni Egyetemben, hiszen nem csak a tevékenységeinkben, illetve a mindennapi működésünkben vagyunk zöldek, hanem valóban a környezetünkben is zöldnek mondhatjuk magunkat. Nagyon sok lehetőséget rejt az, hogy a botanikus kertben vagyunk, az adottságaink is megfelelőek ehhez, illetve mégiscsak egy jobb megítélése van, hogy azokat a programokat, amiket megvalósít zöld tevékenységünket, azt valóban zöld környezetben tudjuk megvalósítani.
Magyarországról egyedül a Soproni Egyetem szerepelt a nyertesek között, ezzel is megerősítve nemzetközi szinten többszörösen elismert zöld egyetem stratégiáját és fenntarthatósági törekvéseit. Az intézmény fontosnak tartja, hogy az itt dolgozók és az idejáró hallgatók is tudjanak azonosulni a környezetvédelem fontosságával.
Az oktatók mellett a mindennapi működésünkben is hangsúlyt helyezünk a hallgatókat érintő kérdésekre is, illetve több programot is szervezünk számukra, illetve mindenki számára, aki az egyetemhez kapcsolódik. Vannak pályázataink, illetve kitölthető kérdőíveink, játékos feladataink, van a tekerj velünk selmecig, vagy a sétálj velünk selmecig program, ami szintén arra ösztönzi őket, hogy többet mozogjanak, tegyenek az egészségükért, illetve a környezetükért, vagy például kerékpárt használjanak mondjuk az autó helyett, tehát a fenntartható közlekedést is elősegítjük ezzel, de egyéb programjainkat is próbáljuk úgy megszervezni, hogy azok a hallgató számára is elérhetőek legyenek, és mégis a fenntarthatóságot, illetve a környezetnek a védelmét hangsúlyozza ki.
És még mindig fenntarthatóság. Vasárnap lesz a madarak és fák napja. Egyre több miavaki erdőt ültetnek hazánkban. Gyöngyösön egy városrész lakói fogtak össze, Egerben pedig már kettőt is telepített az Életfa Környezetvédő Szövetség. A szervezet most pályázatot hirdet iskolai közösségeknek, hogy saját udvarukon is törekedjenek a növényi sokszínűségre, amely még a klímára is jó hatással van. Pilisi Csenge riportja.
Sok család van itt, vagy sok gyerek. Önök is családdal érkeztek?
Halász Gergő. Én a fiammal érkeztem, ő is ott küzd az egyik ilyen gödörrel, 15 évesen, de vannak sokkal apróbbak is, itt 2-3 éveseket is látok.
És ez önöknek miért fontos?
Mi Gyöngyös-Solymoson lakunk a szomszéd faluban, de ez a Domb városrész, ez mindenkinek egy ilyen kis nyugodt sziget.
Van ugye 3 javakhébini erdőszigetünk.
Limman Judit ötletgazda.
Fogunk csinálni az építkezésről itt maradt kövek közé egy sziklakertet. Van itt néhány kedves idős hölgy, akik nagyon jól értenek a gyógynövényekhez és a fűszernövényekhez. Ők most mindjárt elkezdik a fűszernövénykertet telepíteni, és fogunk csinálni még egy szenzoros kertet is majd a parknak a másik oldalára. Szeretnénk, hogy a várost minél inkább zöldebbé tegyük, illetve összekapcsoljuk azokat az embereket itt a városban, akiknek ez fontos.
Nem csak Gyöngyösön, Egerben is ültetnek miavaki erdőt. Az Életfa Környezetvédő Szövetsége egy nagy vállalattal közösen ültette a város első japán erdőcskéjét a város déli részére. Ezen felbuzdulva pedig még egyet, amit iskolások már örökbe is fogadtak, mondja Csató Dibor elnök.
Van egy kis miavaki erdőnk, amit egy céggel csináltunk, nagyon gyorsan nő, egy nagyon jó kis életteret lehet ezzel létrehozni, pár év múlva imádni fogják a madarak, meg az állatok, úgyhogy ősszel a Kerecsendi iskolának a kertjébe fogunk miavaki erdőt csinálni. Egerbe 2 van már, a második az, amit most fogunk gyomlálni és a környét rendbe rakni, ez az M25-ös kivezetőjénél van, Egernek a behajtójánál lehet ezt az erdőcskét majd megnézni, ahogy növekszik. Ezt is a kerecsendi iskolásokkal csináljuk, ők önkéntes munkában már tulajdonképpen kisajátították maguknak ezt az erdőt, de nagyon jó gazdaként szervezik a takarítási, meg a karbantartási munkákat ide.
Milyen fákat ültetnek majd?
Mi a baki erdőben az a lényeg, hogy lehetőleg minden legyen benne, cserjék is, és igyekszünk úgy összeválogatni ezeket a fajokat, hogy az adott tájra, az adott környékre legyen jellemző. Itt Magyarországon mindig teszünk bele vadkörtét, vadalmát, kökényt, természetesen a nagy erdőalkotó fajok is, neféle tölgyet, szélt, juhart is ültetünk bele.
Lehet jelentkezni a környébeli iskoláknak erre a pályázatra.
Nyertünk pénzt arra, hogy 3 iskolának felajánlhassunk 3 projektet, ez az egyik az a miavaki erdő lehet, vagy közösségi kert, tehát egy iskolakert létrehozása magas ágyásokkal, vagy pedig egy madárbarát ligetet ültetünk, ez pár gyümölcsfa, erdei fa és sok madárodú, sínszállás, rovarhotel. De ugye a pénz kevés, tehát mi csak az eszközt és a szaktudást adjuk, nyersanyagot, anyagokat hozzá, de az iskolásoknak kell majd megszervezni az önként munkát, a szülőket, hát szeretnénk, hogyha ők is ilyen projektgazdaként gondolkodnának már. Nincs, tehát elkezdenék menedzselni ezt a projektet, úgyhogy megpályáztatjuk ezt az iskoláknak, és kiválasztjuk a 3 legjobb ökopályázatot.
Miért jók ezek a mini erdők, ez a fai sokszínűség? Ez a klímára is visszahat?
Nagyon gyorsan nőnek ezek a miavaki erdők, és ezzel üzennek is. Tehát egy 5 méter átmérőjű miavaki erdővel azt tudja üzenni egy iskola, hogy igen, én zöld iskola vagyok, igen, én fontosnak tartom a környezetvédelmet. Pár év múlva az egy nagyon jó szabadtéri program lehet kijönni, és növényi fajokat és állatfajokat azonosítani, mert amiatt, hogy sűrű élőhely, egy komplex biológia órát el tudok képzelni az erdő körül. Majd egy 25 vagy 50 éves miavaki erdő már ligetként befolyásolni tud egy zárt iskola udvart. Ha nagyon sok miavaki erdőnk lenne egy városban, akkor nyilvánvalóan annak is már mérhető hatása lenne. A miavaki erdőn kívül természetesen nagyon fontosak a nagy erdősítések, tehát az, hogy mondjuk egy város körül legyenek hektár számra olyan erdők, amik a helyi klímát azért sokkal jobban befolyásolják.
Kedves hallgatóink, 3 perc múlva lesz 6 óra, ami azt is jelenti, hogy adásunk, műsorunk hamarosan véget ér, a hírek után pedig a Jó reggelt Magyarországgal folytatódik a Kossuth Rádió adása. Ha tehetik, maradjanak velünk hajnaltája legközelebb, ugyanebben az időben, tehát 5 órakor jelentkezünk, a mai adás pedig megtalálják a világhálón, www.mediaclick.hu a címünk. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szőlősi Éva és heti szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velük ébredtek. Legyen szép a napuk, Belényi Balbarát hallották.
Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A földi paradicsom vágya.